Szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt a Neocom podcastje, saját bejáratú podcastje, a Concast. Megyeri Jonatán vagyok, a Neocom főszerkesztője a stúdióban. Gender alapon menjünk, Hajdú Tímea, a Neocom szerkesztője.
Sziasztok!
Seres Attila, a Neocom főszerkesztő helyettese, és a vonal végén, a Skype vonal végén itt van velünk Robert Castell, a Neocom főmunkatársa, állandó szerzőnk, Izraelben élő biztonságpolitikai szakértő, szervusz Robi, szervusz Timi, Attila, természetesen mindenkit köszöntök. És hát mielőtt átadom a szót Attilának, hogy faggasson téged az ukrán-orosz konfliktus változó helyzetéről, azért egy gondolattal emlékezzünk meg Jomhácma útról, ugye amikor ezt az adást fölvesszük, május 6-a van, a Héber naptár szerint IR hónap 5-e, ami a tényleges dátuma az Izrael függetlenségi, vagy függetlenségének, a tényleges évforduló Izrael függetlenségének, dacára, hogy a szombat miatt, a szombat bejövetele miatt idén az ünnepségeket csütörtökre hozták korábban. De 74 éve van Izrael állam. Robi, milyen a hangulat Izraelben, miközben tegnap este pedig ismét történt egy súlyos legalább eddig három halálos áldozatot, és reméljük itt megáll, halálos áldozatot követelő terrormerénylet.
A hangulat egyrészt nagyon jó, mert végre a Covid-válság után sikerült kibújni az egérlyukakból, és sikerült végre egy normális Jomhácma útat összehozni ünnepségekkel, tűzijátékokkal, tehát ahogy kell, már mint ahol volt tűzijáték. Aki tudja, mire célzok, azt tudja. Tehát minden normális helyen voltak tűzijátékok, és voltak ünnepségek. A kevésbé normális helyeken nem voltak tűzijátékok, de ez egy más tészta.
Én azt, én azt olvastam, hogy pont azt hiszem az egészségügyminiszter, hogy valaki leállította a központi tűzijátékot, tehát a Herzl-hegyen nem volt, és mit tudom én, Tel Avivban se volt, mert hogy a posztraumás stresszben szenvedő veteránokra akarnak tekintettel lenni, akiket a durranások a harcra emlékeztetik. Te ezt így tapasztaltad? Tényleg így volt?
Igen, biztos vagyok benne. Volna egy provokatív kérdésem, szabad? Lehetek egy kicsit aljas? Bocsánat a kifejezésért.
Külön kérünk, hogy legyél aljas.
Ja, hogyha összeszedek 10 poszttraumás veteránt, akiket a Tel Avivi Pride traumatizálna, akkor azt is le fogják mondani? Vagy csak mikor ilyen nemzeti dolgokról van szó, az a szabad rablás.
Hát igen, és a Jomhácmával kapcsolatban már a sziréna is felvetődött, hogy a szirénát is be kéne fejezni, mert ugye az pedig a még ma is sajnos viszonylag gyakran előforduló légiriadókra emlékeztet.
Hát igen, mondjuk van egy ilyen megfontolás is, hogyha mondjuk a Hitler nadrágba járt, akkor nekünk gatyába kéne ugrálni, vagy valami ilyesmit. Tehát vannak ilyen megfontolások. De én ebbe a tűzijáték lemondásában én egy ilyen abszolút egy poszcionista provokációt látok. Tehát senki nem fog meggyőzni róla, hogyha én összedek egy egész csordára való poszttraumást, meg hadirokkantot, meg az invalidusok palotájából, és ezek valamilyen progresszív ügy ellen fognak, azt fogják mondani, hogy ez traumatizálja őket, akkor abban a pillanatban nagyon toleránsak leszünk, és egyből lemondjuk ezeket a progresszív hepajokat. Csak azért, hogy toleránsak legyünk, és befogadók legyünk a poszttraumások irányába. Szerintem az összes poszttraumás abban a pillanatban átmenne fasisztába, meg kirekesztőbe, meg stb. De ez csak az én személyes elméletem.
Ez a jó az általános hangulat. A tegnap esti terroresemények, hogy erről mit lehet tudni, mik a legújabb fejlemények?
Hát amit tudunk róla, én kb. 9 óra 20-kor kaptam egy telefont, hogy szedjem össze magam és legyek készenlétbe. És amit tudtunk az első lépésben az, hogy volt egy terrortámadás, nem tudtuk pontosan, hogy hány végrehajtó volt, hány terrorista volt, milyen fegyverekkel, hány áldozat van. Ez a harctérnek a köde az első pillanatokban. És ami kiderült az idő folyamán, hogy történt egy terrortámadás Eladban. Kihajtotta ezt végre, két terrorista, akik illegálisan léptek be Izraelbe, ott dolgoztak ebbe a városban, mint illegális vendégmunkások, mondjuk így, magyar fogalmak szerint, és ők hajtották végre ezt a merényletet, valószínűleg fejszékkel, és ez kb. Olyan, hogy talán illusztráljam a magyar közönségnek, ott ülsz a parkba, Szent István parkba, gyerekekkel, unokákkal, stb., megáll egy autó, kiszáll két káder fejszékkel, és elkezdik földarabolni a tisztelt nagyérdemű papákat, mamákat, gyerekeket, stb. És ezt a gyerekek ott látják. és egyenlőre van három halálos áldozat, van még egy nagyon súlyos sebesült, és két súlyos sebesült, és 16 árva maradt utánuk, és ennek az egész borzalomnak a nagy része gyerekek szemei előtt játszódott le egy játszótéren. Tehát ez az, amit tudunk. A két terrorista elmenekült a színhelyről. Még egy mondatot csak, bocsánat. A két terrorista elmenekült a tett színhelyéről, forró nyomon követik őket, és szerintem meg lesznek előbb-utóbb.
De hogy most is szabad lábon vannak, tehát hogyha jól tudom, akkor a lakosokat, a helyi lakosokat most is arra intik, hogy maradjanak otthon.
De már kint vannak a képek a két elkövetőről, tehát hogy már azonosítva lettek.
Hát világosak nincsenek meg.
Nincsenek még meg.
Hát a hallgatók számára azért egy kicsit helyezzük térbe is, tehát ez a Tel Aviv környéki agglomerációban van, Petah Tikvához közel, vagy aki még közelebbről ismeri, Rosh Hain közvetlen szomszédságában van. A zöld vonalhoz egyébként nagyon közel, ugye? Néhány száz méterre
igen.
Csak.
Igen.
Nekem az fut át, és akkor mindjárt beszélünk ezeknek a terroreseményeknek a tágabb összefüggéseiről, úgyhogy az elmúlt másfél hónapban azért több esemény is történt, itt a podcastben is beszéltünk korábban az egyikről, mert hogy amikor az egyik podcastet vettük föl szintén, az azt hiszem valamelyik hát terrorismény másnapján volt.
Pont akkor volt a Tel Avivi.
Akkor volt a Tel Avivi, így van, a Tel Avivi, de hogy nekem az futott át az agyam, hogy melyik az az ország a világon, amelyik ezt hagyná, amelyik ezt így ölbetett kézzel így hagyja, és ilyen célzottan reagál az elkövetőkre. Ugye ez mindig felmerül ez a kérdés, amikor rakétákat lőnek Gázából Izraelbe. Tehát a Hamász, a Gázát uraló terrorcsoport dicsérte itt ezt a merényletet, ezt a tegnap esti merényletet, újjongtak. Egyszerűen hogyan létezhet az, hogy azt várja a világ, hogy Izrael ne rombolja a földi Gázát?
Most, hogyha van egy ilyen remek szakértünk, akkor én egy kicsit szakmaibb kérdést tennék föl neki, hogy ugye azt mondod, hogy a Hamász már hát nem vállalta magára, hanem...
Nem vállalta magára, de üdvözlő.
Nem lelkesedik. Tehát ugye egy kicsit tágabb kontextusba helyezve a dolgot, az az újdonsága a mostani terror hullámnak, ami lehet, hogy utólag majd hullámoknak fog tűnni, hogy belépett az iszlám állam is hát tulajdonképpen az elkövetőknek a körébe, hiszen valamelyiket már az iszlám állam is magára vállalta. Na most arról keveset szoktunk beszélni, pedig nagyon jó lenne, és ezt majd Szíriával kapcsolatban is szeretném megtenni, hogy itt nagyon fontos distinkció van a vallási irányzatok között. Az iszlám állam az iszlámnak a szunnita ágát követi, mármint a tagjai, a Hamász az pedig síita, ami ugye az Iránhoz kapcsolódó iszlám kisebbség. Na most ők a hagyomány szerint, hogyha jól tudom, jobban gyűlölik egymást, mint a zsidókat, és igazából a korábbi időszakban ez a köztük levő ellentét volt Izraelnek az egyik életbiztosítása. Lehetséges, hogy most ezek között valamilyen ilyen megállapodás jön létre, és együttműködés, Robi?
Hát itt két dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a fő különbség az iszlám állam és a Hamász között, hogy mind a ketten szunita szervezetek, viszont a Hamász, ők a muszlim testvériséghez tartoznak, ez Hassan el-Banna és ez a Said Kutub, meg ezek a finom úriemberek, akik ezt a muszlim testvériséget kezdték még a múlt század 20-as éveiben Egyiptomban, és ennek vannak kihelyezett fiókjai mindenütt. Tehát ők a muszlim testvériség, és az ISIS, az iszlám állam pedig egy sokkal, még náluk is sokkal radikálisabb szalafista és szunni iszlámot képvisel. Mit jelent az, hogy szalafista iszlám? Hogy ők tényleg, ők az igazi neandertáliak, ők azok, akik vissza akarnak térni az első négy proféta korábban szokásban levő iszlámhoz, sokkal-sokkal jobban elvetik a modernitást.
Tehát fundamentalisták, ugye? És azt hiszem, ez szaudi eredetű, ugye ez az ág?
Hogyan lehetne ezt egyszerűen kifejezni? Tehát volt a múlt század elején, mikor tulajdonképpen talán korábban is a 19. században találkozott először a napóleoni hódítás során Egyiptomban találkozott masszívan az iszlám világának a szíve, az arab világ találkozott először a nyugattal. És erre keletkezett egy reakció. És ez a reakció ezt különféle formákat öltött. Amit látunk Szaúd-Arábiában a wahhabiták, vagy Líbiában a szenuszi mozgalom, ezek ilyen helyi fundamentalista iszlám mozgalmak voltak. És mi volt ezeknek a jelszava? Mi a fundamentalista iszlám jelszava? Az iszlám a válasz. Tehát vissza kell térni. Vissza kell térni az iszlám gyökereihez. Ennek a visszatérésnek különféle módjai vannak. És a muszlim testvérek az egyik módja a visszatérésnek. És vannak ezek a neandertáliak, a szalafisták, mint az ISIS, meg az Al-Qaida, ők és még ennél is sokkal-sokkal radikálisabbak. És ami érdekes dolog, hogy a két szervezet, a két ágazat mondjuk a Gázában halálos ellenségei egymás. Időnk van még erről beszélni.
Megszakadtál egy percet, de most már visszatértél.
Igen, bocsánat, mindig, mikor bejön egy telefonhívás, az megszakít minket. Tehát 2009-ben...
Várj, ott szakadt meg, hogy halálos ellensége egymásnak, ez nagyon izgalmas.
Halálos ellensége egymásnak, és szeretnék egy példát mondani erre. 2009-ben Gázában is az iszlám állam kikiáltott egy iszlám kalifátust. Fogták magukat, és azt mondták, hogy ez a fél négyzetkilométer, ez egy új iszlám kalifátus, lett egy kalifájuk, és kikiáltották a függetlenségüket. Mennyi ideig létezett az iszlám kalifátus? Ameddig a Hamas fekete autói meg nem érkeztek, és halomra nem lőttek mindenkit, ott nőket, gyerekeket, meg mindenkit. És azóta is a Hamas egy ilyen halálos félelemben van ezektől a szalafistáktól.
Ez az iszlám dzsihád, ezek a szalafisták?
Nem, az egy másik, az egy külön szervezet.
Ó, te jó ég.
Tehát talán lehetne egy egész előadást tartani erről a fundamentalista iszlámról, de az iszlám dzsihád az egy sokkal korábbi szervezet. Tehát ők létrejöttek még sokkal korábban.
Megvagy?
Na mindegy. Szóval visszatérve az elejére, hogy lehetséges, hogy ezek a halálos ellenségek összefognak és közös akciókat fognak a jövőbe végrehajtani?
Robi, hallasz bennünket?
Igen, most hallak titeket tökéletesen.
Azt kérdezte, hogy lehetséges, hogy össze fognak fogni ezek a halálos ellenségek?
Abszolút, tehát a Közel-Keleten az egyik szabály az, hogy az ellenségem ellensége a még halálosabb ellenségem, és a halálos ellenségemmel pedig taktikailag szövetségre lépek bizonyos kontextusokban. És ezt látjuk most itt Izraelben a terrortámadások folyamán. És ez egy hihetetlenül érdekes dolog. Valaki lehet a palesztin autonómiának a tisztviselője, mondjuk egy hírszerző tiszt az egyik hírszerző apparátusban, a családi kapcsolatai miatt lehet egy Hamas szimpatizáns, tehát tulajdonképpen a Hamasnak a Hamasszal dolgozik együtt, annak ellenére, hogy a palesztin autonómia fizeti a fizetését, és ő az egyének a szintjén az iszlám állam videóin radikalizálódik, és elkövet egy merényletet. Hm. Tehát ez egy különböző rétegek vannak itt jelen, és nem mindenki hord egy bizonyos csapatnak a jelmezét, hanem többféle jelmezt hord mindenki, többféle mezt hord mindenki, mondjuk úgy. Igen bonyolult.
Jó, hát akkor...
Oké, szerintem akkor...
Ezt le is zárhatjuk,
abban a reményben természetesen, hogy meg fog szűnni az erőszak, de erre azért nem sok esélyt ad te sem, ugye, Robi?
Nem, egyáltalán is. Szerintem nagyon fontos elmondani, mi a lényeg, amit látunk.
Igen.
A lényeg, amit látunk ebbe az egész bolondokházába, ezekbe a terrormerényletekbe, az erőszakba, a templomhegyen, egyetlen egy dologról van itt szó. A Hamas megpróbál egyeduralomra törni ebben az egész térségben. Tehát ebben benne van a palesztin autonómia, Izrael területe és Gáza, sőt, talán még Jordánia is, és megpróbálja kitolni, vagy kitaszítani innen úgy a palesztin autonómia befolyását, mint a Jordán király befolyását. Ki a Jordán király tulajdonképpen? Egy kolonialista konstruktum, akit egy idegen család, akit behelyeztek Jordániába, hogy uralkodjanak úgy a beduinokon, mint az ott élő palesztinok.
Igen, ez nagyon fontos körülmény, amire szintén kevés szó szokott esni, hogy ez a kolonialista megoldás, ez általában azt jelenti, hogy ezekben az arab országokban a kisebb, tehát ilyen kisebbségek, ugye, ilyen kisebbségi uralkodó kasztok, illetve családok képviselik a hatalmat. Ugye itt ez a hasamita, ugye hasamitáknak hívják, ők is kisebbség Jordániába, és hasonló egyébként itt akár át is köthetünk Szíriába, ahol az alavita kisebbség uralkodik, ugye ott is a szunnita többség fölött, ugye jól
tudod? Igen, abszolút, jól tudod.
És hát tulajdonképpen ez adja, ez egy ilyen folyamatos feszültséget gerjeszt ezekbe az országokba, de egyben ez Izraelnek egy kicsit az életbiztosítása is. Ugye azt jól értem, hogy biztonsági szempontból azért ez nem olyan rossz Izraelnek.
Mondjuk a taktikai szempontból igen komoly problémákat kreál, mert ez azt jelenti, hogy a központi hatalom nem képes minden egyes fegyvert és minden egyes rakétát ellenőrizni. Tehát ez a taktikai szinten ez egy fenyegetés. Stratégiai szinten ez úgy, ahogy mondod, ez egy életbiztosítás, mert ez avval jár, hogy a belső feszültségek miatt ezek az államok nem képesek komoly katonai erőt generálni kifelé.
Nem ismernek, hiszen ez a nagyon kisebbségek attól félnek, hogy ezt a katonai erőt esetleg a belső erők ellenük fordítanák. Ezért gondoltam, hogy kicsit Izraelnek talán ez egy kicsit életbiztosítás-szerű is az, hogy ezek a feszültségek ott belül léteznek.
Ha már szó esett egy fél mondata a Szíriáról, akkor ugye itt az orosz-ukrajnai inváziójával kapcsolatban ugye láthatjuk azt, hogy a zsidó állam megpróbál valamilyen módon egyensúlyozni, ebben múlt héten történt egy kis a Lavrov külügyminiszternek az egyik elszólása miatt ebben úgy tűnik, hogy mint hogy egy homokszem került volna a gépezetbe, Putyin bocsánatot kért, de az arról mégis érdemes lenne egy pár szót szólni, hogy hogyan fog változni Izrael viszonya Oroszországhoz, vagy milyen tapasztalunk-e változást Izrael viszonyában Szíriához, vagy Oroszországhoz, aminek kihatása van ugye Szíriára. Egy kicsi kontextust erre adnátok? Akár Attila, akár Robi, hogy mi is történik?
Én szeretném Robit egy kicsit provokálni ezzel a dologgal kapcsolatban, ugyanis nagyon kevés szó esik arról, és az arról is, ugye már többször, több ilyen témát próbáltam felvetni, hogy hát az teljesen egyértelműnek tűnik, hogy Oroszországnak a helyzete hát elég nehéz. Tehát nehezebb, mint amennyire akár mi is gondoltuk, pláne amennyire Putyin gondolta. Ugye annyira határozott a nemzetközi fellépés és az amerikai ellenállás. Na most ez azért kihathat Oroszországnak most független attól, hogy Ukrajnában hogy végződnek a dolgok, de azt gondolom mindenképpen kihathat Oroszországnak a nemzetközi szerepvállalására is, és a mi szempontunkban nagyon fontos szerepvállalás Szíria. Ugye Szíriában, hogyha Izrael felől nézzük, akkor én úgy ítélem meg, hogy egyfajta stabilizáló szerepet tölt be Oroszország, hiszen tulajdonképpen ő tartja hatalmon a jelenlegi kisebbségi alavita rezsimet, ezt az Assad családot, és ezzel, hogy hatalmon tartja őt, ezzel tulajdonképpen hát egy ilyen belső hatalmi harcot és hatalmi egyensúlyt tart fent, ami Izrael számára ugye az előbb említett okok miatt egyáltalán nem hátrány. Viszont érdemes talán megemlíteni, hogy ezek az alaviták, ezek a síita iszlámnak az egyik ága. Az előbb rosszul mondtam a Hamászra egyébként, tehát itt most visszautalok, hogy a Hezbollah az, amelyik a síita, és nem a Hamász. De itt viszont, hogyha Szíriában vagyunk, ugye az alavita az a síitákhoz húzó ág, és itt már felmerül az Iránnak a szomszédsága, illetve a síita félhold stratégiájának, vagy doktrinájának a kérdése, amit ugye Irán a földközi tengertől az Indiai óceánig akar kialakítani. Na most, hogyha az oroszoknak ez a stabilizáló szerepe megmarad, ugye az is egy kérdés, hogy szerinted is egyetértesz azzal, hogy stabilizáló a szerepe, akkor megrendülhet az Assadnak a hatalmi pozíciója, és hogy ebbe a hatalmi pozícióba, ebbe a hatalmi vákuumba esetleg benyomulhat Törökország, mint szunnita hatalom, amelyik Iránnak a nagy vetétársa, és hogy ez egyrészt nem okozhatja Szíriának a sokak által már régóta megjósolt kettészakadását, szunnita és síita részre, másrészt pedig, hogy ez nem jelente Izrael számára komoly nemzetbiztonsági kockázatot, ugye az Irán, abban a kérdésben, hogy eddig az oroszok hagyták, hogy Iránnal szembe föllépjen Szíriában.
Én azt hiszem, hogy itt van egy egész sor kérdés, Attila, amit fölvetettél, megpróbálom őket kicsomagolni és megválaszolni, nem tudom, mennyi időnk van erre. Kezdjük talán a teológiával. Tehát az alawiták, ők nem muszlimok. Hát ez egy furcsa dolog, amit mondok, de kétségtelen, hogy ahogy Attila mondta, ők a síta vallásnak az egyik ága, viszont abban a pillanatban, hogy elismernek más profétákat Mohamed után, ők, tehát nem Mohamedet ismerik el, mint a profétáknak a pecsétjét, a legutolsó profétát, ezzel kiléptek tulajdonképpen az iszlámból.
Hasonló a helyzet, mint a drúzokkal?
Nagyon hasonló a drúzokhoz, pontosan. Nagyon hasonló a drúzokhoz hasonlóan. Van egy olyan elv, amit úgy hívnak az iszlámban, egy sirk, situf héberül, amikor társítasz. Tehát társítasz Mohamedhez más profétákat, vagy társítasz a Allahhoz egyéb isteneket. Tehát ez egy olyan dolog, ami abban a pillanatban kivisz téged az iszlám világából. Miért? Ők tiszteletbeli muszlimoknak tekinthetők, vagy politikai érdekekből az irániak úgy tekintenek rájuk, mint muszlimokra, vagy mint sítákra. De ha az iszlám teológiáját értelmezük szigorúan, akkor ők nem, épp úgy, hogy a drúzok nem tartoznak már az iszlámhoz, az alawiták sem tartoznak már az iszlámhoz. Elhagyták az iszlám, kiléptek az iszlám sátrából.
Idősebb testvéreik.
Igen. Tehát ez az egyik dolog, ez a teológiai része a dolognak. Ami Oroszország helyzetét illeti, én úgy gondolom, hogy avval ellentétben, amit mondtál, mikor azt mondjuk, hogy a nemzetközi rendszer, vagy a világ közvélemény, kitértünk ez alatt 30 országot körülbelül. A világ majdnem 200 államából van 30 ország körülbelül, vagy 40 ország maximum, akik megszavazták ezeket a szankciókat Oroszország ellen. Az összes többi állam pedig deklaratíve esetleg elítéli Oroszországot, de facto kereskednek velük, meg segítik Oroszországot. Itt van Kína, meg itt van India, az egész arab világ szinte, az egész arab világ teljessége, az egész Afrika szinte,
Latin-Amerika. Dél-Amerika, igen, Latin-Amerika, igen.
Igen, tehát mikor azt mondjuk, hogy a világ közvélemény, akkor általában mire gondolunk? Egy izgága nyugati értelmiségre, akik azt hiszik magukról, hogy ők a világ. Nem ők a világ. Sajnos a világnak a nagy része nem zárkozott fel a nyugati demokráciák mellett. És én így, ahogy olvasom az indiai, meg az arab sajtót, mit látok? Azt látom, hogy nagyon sok értelmiségi az arab világban, meg a harmadik világban nagyon élvezi azt, hogy valaki betett a végre a nyugatnak, és betett Amerikának. És mikor azt mondják, olyanokat mondanak, hogy a törvényeken, meg a szabályokon alapuló nemzetközi rendszer, ez nem a mi szabályaink, ezek a ti szabályaitok, amiket ránk erőltettetek fegyverrel és a dollárnak az erőszakával.
Jó, de Robi, nem ideológiai szempontból gondoltam én ezt, hanem hogy katonai szempontból talán nem lesz már ereje, hogy ott ilyen szerepet vállaljon Szíriába. Egyszerűen meggyengül katonailag. Hát már azt mondják, hogy azért nincs olyan nagy díszparádé a Vöröstéren 9-én, már elfogytak a tankjai. Tehát én erre gondolok, tehát én inkább katonai erőre gondolok, nem annyira ideológiaira.
Értem. Hát ami a katonai erőt illeti, én kétfajta álláspontot hallottam ezzel kapcsolatban. A rövid és az egyenes válasz az, hogy fogalmunk nincs, nem tudjuk. Hallottam olyan véleményeket a brit hírszerzéstől, hogy az oroszoknak, az orosz hadsereg, az orosz fegyveres erőknek a 60-65%-a harcol Ukrajnában. Ugyanakkor hallottam német meg amerikai hírszerzési kiértékeléseket, amik azt mondják, hogy a 8%-a, 8. Tehát 60 és 8. 8% az orosz hadseregnek harcol.
Akkor, ami azt mutatja, hogy senkinek fogalma nincs.
Hát a brit hírszerzés az olyan meredek dolgokat szokott mindig mondani, hogy már egy kicsit a brit tudósokra emlékeztetnek ezek a hírszerzési
információk. Én egy dolgot akarok mondani a hírszerzéssel kapcsolatban. A hírszerzés annyira politizálódott, a hírszerzési kiértékelés, meg a nemzeti hírszerzési jelentések, ezek politikai dokumentumok.
Hát emlékezzünk a Saddam Hussein-es dologra, azt a megpusztító fegyvereivel, az is azt hiszem a brit hírszerzésnek volt az ötlete.
Ez volt az a nagy törés, amikor a hírszerzés megértette. Az iraki háború után nem tekinthetünk úgy a nyugati hírszerzőszolgálatokra, mint egy megbízható információs forrásra. Most nem beszélek az adatok gyűjtéséről. Akik az adatok gyűjtésével foglalkoznak és a kiértékelésével, azok komoly szakemberek. Akik a jelentéseket írják és a politikai gazdái kezébe adják, azok egyenruhás politikusok. Azok egyenruhás politikusok, egy szavukat nem kell elhinni.
Oké, térjünk vissza tehát akkor a szíriai helyzetre? Itt még azért van.
Okay. És ami a szíriai helyzetet illeti, ez egy sokváltozós egyenlet. És én egyetértek Attilával abban, hogy az orosz jelenlét az bizonyos szempontból a taktikai szinten stabilizálja a helyzetet. Mi a probléma? Hogy az oroszok szoknyája mögött, a paraván mögött, amit az orosz jelenlét fölemel Szíriában, az iráni jelenlét egyre mélyebb gyökereket verhet. Egy részüket meg tudjuk támadni, meg tudjuk semmisíteni, van egyfajta egyeztetés az oroszokkal. De én azt kérdezem magamtól, hogy mik azok a célpontok, amiket nem tudunk támadni, mert olyan közel vannak az orosz bázisokhoz, vagy az orosz létesítményekhez, hogy nem tudjuk támadni őket. Tehát a kérdés az, hogy boldogabb lennék, hogyha itt nem lenne egy orosz jelenlét a Közel-Keleten? Igen, boldogabb lennék, ha nem lennének itt oroszok a Közel-Keleten, és szabadon tudnánk cselekedni. Sokkal boldogabb lennék.
De nem tartasz tőle, hogyha ez a stabilizáló erő megszűnik, akkor a vákuumba benyomult Törökország? Mert értelemszerűen Törökország és Irán az, amelyik pályázik ennek a szerencsétlen jobb sorsra érdemes területnek a megszerzésére.
Igen, Szíria egy történelmi, egy földrajzi fogalom tulajdonképpen, nem egy politikai fogalom.
Igen, ezért fogalmaztam óvatosan, mert össze jobb sorsra érdemes országot akartam mondani, de végül is tényleg ez egy földrajzi terület, inkább egy mesterséges ország.
Egy része mai napig is de facto, tehát ebben a pillanatban is de facto orosz megszállás alatt van, egy része török megszállás alatt van, egy része amerikai megszállás alatt van Szíriának, egy tekintélyes része iráni megszállás alatt van, és volt egy olyan elmélet Izraelben, hogy kéne segíteni Assadot, hogy megszabaduljon ezektől az erőktől és stabilizálni. Én nem tudom, nem tudok ezzel kapcsolatban valami konkrétat mondani. Én azt tudom, hogy egy okos hegymászó is úgy mászik, hogy elosztja a testsúlyát a különböző kapaszkodók között, és nem áll rá egyetlen egy, vagy nem kapaszkodik bele egyetlen kapaszkodóba. Tehát szerintem ez az izraeli politikának a kihívása Szíriában, ügyesen kiegyensúlyozni ezeket a különböző erőket, és közöttük manőverezni.
Jó, hát én személy szerint szeretek állást foglalni. Én azt gondolom, hogy Izraelnek a jelenlegi politikai helyzetben lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha a törökök nyomulnának be az orosz vákuumba, nem? És akár eljuthatnának a Golán-fennsíkig is.
Én nagyon tartok attól, hogy egy komoly szárazföldi hadsereg legyen Izrael határain. A legnagyobb változás, ami történt az utóbbi Szíria összeomlása óta, hogy ez a konvencionális katonai fenyegetés, az, hogy ilyen tankhadseregek megtámadják Izraelt, mint 1973-ban, ez eltűnt.
De a törökök tagjai a NATO-nak, tehát...
Ezt akartam kérdezni, hogy Törökország benyomulat, az egy NATO ország.
Hát pont erre gondoltam, hogy egy NATO határ az Izraelnek jobb ötlet lenne, mint az oroszoknak például, nem?
Tudom, én Izraelben senki nincs, aki komolyan veszi ezeket a nemzetközi szervezeteket. Én nem mondom, hogy nem egy jó dolog egy ilyen szövetség, mint a NATO. De én nem bíznám rá magam, és nekem ez nem garancia semmire. Az, hogy Törökország egy NATO állam, láttuk, hogy milyen provokációkat hajtottak végre a földközi tengeren, meg Líbiában, meg milyen atrocitásokat a kurdok ellen. Nekem ez az, hogy valaki NATO állam, vagy az, hogy valaki az Európai Uniónak a tagja, az nem garancia semmire. Ez csak ez pár sor egy névjegykártyán, ennyi az egész.
Igen, az olvasóinkat szoktad is bosszantani azzal, hogy ezeket betűleves szövetségeknek szoktad nevezni.
De senki nem építheti az országa biztonságát és az országa jövőjét csak idegenekre, csak különböző nemzetközi szervezetekre, nem lehet csak erre számítani. Hát én azt hiszem, hogy minden magyar vezetőnek elsősorban a saját országa érdekeit kell figyelembe venni, és utána jönnek a szövetségek, meg a szövetségesek, meg minden. Végső soron ebben a világban mindenki egyedül jön a világra, és egyedül hal meg, és ez igaz nemzetekre is. Ez igaz nemzetekre is.
Világos. Mi kérdésed, Robihoz?
Igen, még egy záró kérdés lenne, röviden, hogyha lehet. Térjünk vissza ide Ukrajnába. Hogy látod a mostani helyzetet? Mert ugye már tehát nagyon sok elemzést írtál erről, talán már vagy 8-at is írtál, és mindegyikben hát meglehetősen pesszimista képet festettél az ukránok számára, és tulajdonképpen minden elemzésből az jön ki, hogy az oroszok akárhogy is, de el fogják érni a céljaikat. Most is így gondolod még? Nagyon durva a helyzet.
Igen. Attila, a válasz erre az, hogy azért, mert az oroszok nem nyernek meg egy háborút, az nem jelenti azt, hogy az ukránok nem vesztik el azt a háborút. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy mi a háború tulajdonképpen. A háború egy olyan foci meccs, amit egy pályán játszik a két fél, vagy néha több fél is, de a gólokat, a gólok száma meg a pontok száma nem ugyanaz, másképp számolják. És az nyeri meg a háborút, aki nagyobb fájdalmat tud okozni a másik félnek. Most fölteszem a kérdést. Eddig ki okozott nagyobb fájdalmat a másik félnek? Az oroszok Ukrajnának, vagy az ukránok orosz, vagy a világ Oroszországnak? És ez a válasz a kérdést, hogy ki fogja megnyerni ezt a háborút. Én mit látok ebben a szerencsétlen Ukrajnában? És mi a szörnyű az Ukrajna tragédiája? Vagy holnap ez Izrael lesz? Holnap Magyarország lesz Ukrajna? És ugyanakkor mit látok? Azt látom, hogy a lakosság nagy része menekültekké vált, a területének a nagy részét elfoglalták, elvágták a tengerektől, ami az egyetlen lehetőség arra, hogy egy szegény országból egy közepesen gazdag országá váljon. Azt látom, hogy idegen hatalmak harctéré alap és ilyen kísérleti pályával alakították át az országokat, és ilyen proxy háborút viselnek a területükön.
Hát egy lőtérré, nem?
Egy lőtérré tulajdonképpen. Hát milyen ok van itt optimizmusra? Hát ha most megállnak, befagynak a harcvonalak ebben a pillanatban, hogy fog kinézni az Ukrajna? 10 millió menekülttel, 2 millió ukránnal deportálva Oroszországba, milyen győzelem ez? Ez az, amit az oroszok vereségének hirdetünk ki, elvették Ukrajnától a...
Nem, hát itt nyilvánvalóan formális győzelemről, vagy formális vereségről. Formális vereségről van szó.
Ez a véleményem erről a dologról. Ezek szörnyű dolgok, és én azt mindig azt kell észbe tartani, hogy azért, mert az oroszok nem érik el az összes céljukat, nem érik meg a háborút, az nem jelenti azt, hogy Ukrajna nem veszíti el ezt a háborút. Ez két különböző dolog.
Uh-huh. Okay. Nagyon szépen köszönjük Kaster Robertnek a kimerítő elemzést. Várunk vissza itt a Conquesten is, és hát természetesen a soraidat a neokon.hu-n. Vigyázz magadra, jó egészséget, boldog Yom HaAtzmaútot, és természetesen biztonságot Izrael minden polgárának. Szervusz, szia Robi, köszönöm, hogy itt voltál.
Sziasztok, Shabbat Shalom Jeruzsálem.
Shabbat Shalom. De nem csak az Izraelben történtek, borzolják a kedélyeket a nemzetközi közvéleményben, hanem az Egyesült Államokban történt egy nagyon furcsa eset, felkonferálom, jó Timi, te többet tudsz mondani róla, de gyakorlatilag az történt, hogy kiszivárgott egy bírósági jelentés vagy összegzés. Az amerikai legfelsőbb bíróság egyik bírája megfogalmazott egy szöveget, amelyben nagyon röviden azt írta, és egyébként nagyon precízen, szépen megfogalmazott szövegben, nagyon röviden azt írta, hogy a jelenlegi egy amerikai precedens jogban szerint érvényes Roe kontra Wade ügyben hozott alkotmánybírósági ítélet, az pontatlan, idejét múlt, helytelen volt eleve, és vissza kellene vonni. Csak annyit a kedves nézőknek, hallgatóknak, olvasóknak, talán érdemes tudni, hogy az ügy az két okból váltott ki nagy felháborodást. Egyrésztről azért, hogy kiszivárgott egy ilyen levél. Soha nem volt még arra példa, hogy legfelsőbb bírósági belső anyag kiszivárogjon. Dacára annak, hogy ez még nem egy legfelsőbb bírósági ítélet, vagy ilyesmi, nem tekinthető véglegesnek. A másik pedig az az, hogy ezt a törvény, hogy esetleg felmerül az esélye annak, hogy visszavonják ezt a korábbi, nem tudom hány éve, a 70-es évekből való? 73-as törvényt.
Bocsánat, igen. Tisztázzuk a dolgot, nem törvényről van szó. Tulajdonképpen az egész ügynek az egyik legnagyobb töréspontja, hogy mi legyen ezzel a dologgal. Itt egy bírósági határozatról van szó, és itt az angol szász jogrendszerre érdemes talán egy szót ejteni, hogy az egy precedens elvű jogrendszer, igen. Tehát nem csak a törvények szabályozzák az emberek életét, sőt a hétköznapi dolgokban általában a szokásjog dönt. Ugye az
korábbi bírósági ítélet.
Ugye a judaizmusban ez egy nagyon ismert dolog a szokásjog. Az angol szász jog is erre épül, és itt egy konkrét bírósági határozatra utalunk, és nem törvényre. Világos. Ez egy nagyon fontos körülmény,
ja,
mert a legfelsőbb bíróság tulajdonképpen ezt a szokásjogi hivatkozást tervezi, tehát az merült föl, hogy ezt a szokásjogi hivatkozást szüntetik meg, ami nem azt jelenteni, hogy az abortuszhoz való jogot elvennék a nőktől, és az emberektől.
Ezt gondoltam, a menstruálónőktől, kérdezünk, hanem, hogy mit jelentene ez ennek a...
Hanem azt jelenteni, hogy visszaadják a törvényes jogot az államoknak, hogy maguk az államok rendelkezzenek róla. Tulajdonképpen most ezek az államoknak ez a precedens elveszi a saját lehetőségüket attól, hogy ők maguk szabályozzák, szövetségi szinten szabályozza az abortuszhoz való jog kérdését, amit most a Timi
merre viszi el az amerikai sajtó ezt az ügyet?
Hát először szerintem vissza kéne térni, hogy pontosan mi szivárgott ki. Tehát, hogy ez egy, ugye amikor születik egy döntés a legfelsőbb bíróságon, akkor mindig van egy többségi vélemény és egy kisebbségi vélemény, és ezeket folyamatosan írják, tehát miközben születik a döntés, már ilyen tervezetek születnek, tehát ez még megváltozhat ilyenkor, és kijött, hogyha a Roe versus Wade-nek a eltörlésé mellett döntenének ez alapján, a tárgyalt ugye alapján, akkor a többségi véleményt írta meg ez az Alito nevű konzervatív bíró, törvény szempontjából konzervatív, és gyakorlatilag ez szivárgott ki, tehát ez nem is biztos, hogy ez a végleges döntés.
Hát ez egy munkaanyag.
Ez egy munkaanyag, világos, de a bíró...
Ennek valószínűleg több verziója is létezik.
A legfelsőbb bíróságban jelenleg konzervatív többség van.
Igen, és ugye ilyen még sose volt, hogy kiszivárogtattak egy ilyen munkaanyagot.
Kinek állhatott az érdekében? Kinek állhatott az érdekében a kiszivárogtatás?
Hát jelenleg, amikor ezt felvesszük, akkor ugye nem tudjuk, de jelenleg zajlik a nyomozás, tehát hogy ez csak spekulálni lehet, azért én nem annyira szeretnék spekulálni.
De lehet spekulálni.
Jó, spekulálhatunk. Hát igazából sokkal valószínűbb, hogy a kisebbség...
Nem a baloldalnak, a demokratáknak volna az érdekében?
Nyilvánvaló, hogy ez a progresszív kisebbségnek az érdeke, hogy társadalmi nyomást gyakoroljanak a bírákra, hogy eszükbe ne jusson ezt a munkaanyagot.
Ez egészen elképesztő. Tehát, hogy azért a legfelsőbb bíróság egy olyan intézmény volt, ami eddig azért mégiscsak nagy a bizalom, legalább az amerikai társadalomban ez iránt, az intézmény iránt, és egy ilyen fajta szivárogtatás teljesen felborítja ezt a bizalmat, mert gyakorlatilag megbízhatatlanná válik.
Mert a szivárogtatással mit sugalnak? Azt sugalják szó szerint, hogy a legfelsőbb bíróság el akarja venni a nők abortuszhoz való jogát.
Ezt akartam kérdezni, hogy nem félre van víve az egész diskurzus, méghozzá szándékosan?
Teljesen szándékos, tehát valami, de teljesen az image van most, hogy ezzel próbálják a saját oldalukat, most a demokraták fel lelkesíteni, mert ugye jön a kongresszusi választás novemberben.
Mozgósítás.
És pontosan mozgósításról van szó, tehát ezzel szeretnének azt a fajta lelkesedést fel, ami jelenleg nincsen a demokrata szavazókban, és ha azt mondják, hogy most elveszik a republikánusok az abortusz, ami ugye nem igaz, mert nem erről szólna.
Hanem arról szól, amit Attila mondott, hogy
hát, hogy visszatér az államokhoz.
Magyarán egyes államok továbbra is dönthetnek abban, hogy a saját államokban hogyan lesz.
De még ebben is csak egy munkaanyag. Tehát igazából,
világos, de hogyha esetleg tényleg...
Igazából komolyan még ez nem merült föl.
Igen, tehát hogyha ez... Tegyük fel. Ez a végleges döntés. Mi történik akkor? Akkor az államok visszatérnek, a legtöbb állam visszatér a Roe előtti törvényekhez.
Ami azt jelenti, hogy?
Hát az a konkrét abortusz törvényeik, amik vannak. Mm-hmm. Ugye vannak olyan államok, akik
már... Magyarul, hogy amerikai...
Tehát ez a precedens felülírja az államok világos, saját törvényeit.
Világos, tehát hogy egy átlag amerikai ezek után, hogyha egy önállamban találja magát...
Alabamában ahol, például mondjuk, betiltják,
mondjuk egy vörös államban, tehát egy republikánus többségű államban, és ahol tegyük föl, nagyon megszigorítják az abortusz törvényeket. Egyébként teljesen betiltani szerintem talán egy államban sincsen, hanem nagyon, tehát hogy el vannak tolva, hogy hány hetes korig, hiszem, meg...
Hiszem a szívdobogás.
Igen, tehát hogy hány hetes korig, a tereség, meg milyen szakaszáig, stb., meg körülményeket is, ha jól tudom, akkor lehet vizsgálni, erőszak útján történt teherbeesés, stb. De hogy az nem azt jelenti, hogy nem fog tudni átmenni az alabamai lakos, nem tudom, Kaliforniába, vagy New Yorkba, New York államba, és akkor ott megszüntetni a terhességet, nem?
Hát, ja, tehát tulajdonképpen nem lesz betiltva.
Hát pontosan.
Nehezebben elérhető lesz sok helyen, de ez nem jelent tiltást, hiszen erről nem beszélhetünk.
Hát pontosan ez a lényeg. Először is nem jelent tiltás, másrészt pedig, hát az Amerikai Egyesült Államoknak pont az a lényege, hogy egy adott államban, minden adott államban az éppen ott élő népességnek a saját hangulatához, életfelfogásához igazítják a törvényeket. Nyilvánvaló, hogy egy mormon többség, ugye Utah például az egy tipikusan olyan hely,
konzervatív állam,
ahol ilyen konzervatívabb keresztények élnek. Nyilvánvaló, hogy ott a lakosoknak a többsége másképp viszonyul, nem csak az abortuszhoz, az élet minden kérdéséhez, mint egy olyan helyen, mint például New Yorkban, ahol ugye a zsidók, ráadásul progresszív zsidók vannak meghatározó szerepben. Úgyhogy tulajdonképpen azzal, hogy egyáltalán felmerült ez a lehetőség, azzal igazából csak az amerikai demokráciának a kiszélesítése.
Tehát a Roe contra Wade ügy az egy demokrácia szűkítő.
Abszolút.
Az, hogy ilyen federális kézbe utalja a kérdést.
Igen, mert ugye a bíróságnak elvileg nem az lenne a feladata, hogy törvényeket hozzon. Ugye mindig is ez volt a kritika ezzel szemben, hogy gyakorlatilag egy olyan, kiszélesített az abortusz minden államra, ami igazából, ha egy maximum, egy alkotmányos kiegészítéssel lehetne ezt egyébként
megtenni. Ez, ha jól emlékszem, ennek a Elito bírónak is ez a problémája, ha jól emlékszem, az tartalmazta a jelentés, vagy ez a munkaanyag, hogy hát a Roe contra Wade ügy, az nem egy alkotmányos, nem tartalmaz alkotmány olyan passzust, amelyben
igen, ez is nagyon fontos, amit most felvetettél, tehát már a munkaanyag sem az abortusszal foglalkozik, nem érdekli az abortusz. Ez egy jogtechnikai kérdés, hogyha úgy tetszik a demokrácia, az amerikai demokráciának a jogtechnikai kérdése, hogy egy precedens elv az ennyire meghatározhatja szövetségi szinten az amerikai polgároknak az életét. Ugye jól értem, hogy igazából erről van szó, a bírót meg a bíróságot nem érdekli ebbe az ügybe.
Benne azért az pontosítanálak, mert a szövegnek a bevezetőjében egy másfél oldalon keresztül vezeti le ez a derék bíró, hogy az élethez való jogot és egyáltalán a
Az is vita itt,
ő, hogy itt most nem egy átlagos ügyről van szó.
Hogy az alkotmányban, a jelenlegi létező alkotmányban és a kiegészítésekben bele lehet-e szorítani az abortuszt. És ugye a Roe döntés, a 73-as döntés, az azt mondta, hogy a 14. kiegészítésnek a magánélethez való jogot modern, progresszívan úgy értelmezték, hogy ez vonatkozik az abortuszra.
Ja, tehát végül is ez egy jogértelmezés, az olyan, mint a talmudi.
Ez egy pilpul, ez
adott azóta is hatalmas jogi vitákat, hogy ugye hogy értelmezed az alkotmányt. Ugye van ez a kétfajta értelmezés, a konzervatív értelmezés, hogy szigorúan maradni kell az eredeti szövegnél, vagy pedig úgymond egy élő szövegnek tekinted, ami ugye a legtöbb liberális bírónak a nézőpontja.
Hát ez nagyon vicces.
Ez egyébként nagyon
Responsum Hillel, ugye Hillel?
Mert hogy egyébként a konzervatív ortodox zsidóság tekinti a szöveget egy élő szövetnek, amely a Talmudot és egyáltalán minden, amely az idők változásával, Miközben az eredeti szellemiségihez közben meg hülyen ragaszkodik.
És ezek a viták, a responsumok,
ugye,
és a Talmudban is klasszikusan a mai értelmezésben is ugye mindig van a konzervatív, progresszív, ugye a Hillel kontra
Shammai vita, az mondjuk,
Shammai vita.
Hát mégis definiálható úgy is, mint egy konzervatíva vagy progresszívabb, és egyébként a progresszíva nyerő,
ha már
kongresszus progresszíva nyerő, és a mai rabinikus judaizmus az egyébként az ortodox judaizmus, az egy progresszív judaizmus, a maga nagyon mély konzervatívságával, és de hát minden csak nézőpont kérdés, akkor ezek szerint úgy tűnik. Azt még azért áruljuk el a hallgatóknak, hogy merre vezet ez az ügy. Tehát azt mondod, hogy tágabb kontextusában ez szól a kongresszusi, tehát a félidős választásokról, a kongresszusi választásokról, aminek borzasztó nagy tétje van. Sokat fogunk vele foglalkozni nyilvánvalóan. Ugyanis, hogyha ha jelenlegi demokrata többségű kongresszusban republikánusok kerülnek többségben, akkor ez a Biden elnökség következő utolsó vagy második két évében szinte ellehetetleníteni, vagy kvázi ellehetetleníteni, vagy csak elnöki rendeletekkel tudna kormányozni.
És még egy kérdés ide, hogy miért is passzívak a demokrata szavazók, talán mert elégedetlenek a Biden adminisztráció munkájával?
Gazdaságilag Amerikában azért nem annyira jó a helyzet. Magas az infláció, ott is magasak az árak, és igen, nagyon rossz a felmérések szerint nagyon rossz a megítélése a Bidennek a demokraták között is, tehát lement a Trumpi szintre, ugye a 40-es kategóriába. Ami a...
Trump alá ment.
Hát lassan igen, tehát nagyon, nagyon közel van a
kettő. Csak azért gondolom, tehát, hogy emiatt,
miért is 38%?
Hogy emiatt is fontos, hogy aktivizálják őket, és akkor ez lehet egy ilyen riadó, amivel...
Hát most igen, tehát hogy azért lehet ekkora, ez a motiváció lehet, mert hogy azért valóban meg tudják mozdítani, tehát azonnal tüntetések, ezt szeretik használni, tehát azért...
A progresszív zsidók azonnal felháborodtak, és 17-én kint lesznek mondjuk, az utcán.
Miért nem vagyok meglepve?
Azért azt hozzátenném, hogy Bidennek jelenleg sincs erős többsége a kongresszusban. Egy igen szűk többsége van a képviselőházban, és csak a Kamala Harris-szel van többsége a szenátusban, tehát egyenlő. Tehát jelenleg sincs egy erős mandátuma, úgymond, tehát hogy
hát nagyon
nem nagyon tud semmit átnyomni, tehát ugye csak az ilyen költségvetéssel, meg ilyenekkel kapcsolatos
hát törvényeket. Hát jó példa volt a Build Back Better, a Biden-féle újjáépítési terv, ami nem is ment át a sok
igen, tehát hogy
dolláros.
A nagy tervei közül nem tudja őket megvalósítani, mert elég egy demokratának azt mondani, hogy nem.
Meggyőzni és vége.
Is. És ugye vannak is ilyen demokraták, akik ugye republikánus államokban vannak, tehát jelenleg sincs erős többsége a demokratáknak, úgyhogy ha most szerintem ezt próbálják, hogy ne legyen annyira nagy a republikánus többség esetleg.
És tulajdonképpen egy polgárjogi ügyet akarnak ugye kreálni ebből pontosan. Az ügyből. És tényleg ilyen igen nemre egyszerűsítik le, ami egyébként nem csak Amerikával fordul elő, hogy ez, hogyha ez lesz, akkor elveszik a nőknek a jogát az abortusztól. Ugye tulajdonképpen, tulajdonképpen erről van szó, és ezért kell minden áron megvédeni
ezt
a Roe kontra véd ügyet, mert ezen múlik a nők abortusztól.
Igen, nagyon le kell butítani, tehát hogy akkor nem tudom, láttad a tüntetésének a fotóit, hát ezekkel a ruhafogásokkal tüntetnek, tehát hogy utalva hogy mostantól veszélyes lesz, mostantól tiltott lesz, pedig ahogy ezt már mondtuk, szó sincs erről. Ráadásul nem is annyira egyértelmű az amerikai álláspont az egész kérdéssel kapcsolatban, tehát azért mondanak itt mindenfajta statisztikát, hogy most te életpárti vagy abortuszpárti, és ez is nagyon, nagyon vegyes, hogy Amerikában egyébként hányan támogatják ténylegesen az abortuszt, hiszen ebben is vannak szintek.
Ezt akartam pont mondani, hát nem lehet életpárti vagy abortuszpárti kijelenthető azt mondja, hogy ha valaki esetleg nem ért egyet azzal, hogy nem tudom, hetedik hónapban még meg lehessen szakítani művileg a terhességet.
Hát most tulajdonképpen ez a Roe kontra Wade ügy, ez igazából az abortusz elleneseknek a demokratikus jogait korlátozza, nem?
Hát igen. Gyakorlatilag igen, mert mindenki beleütközik, aki hát, próbál szigorítani.
Tehát az életpártiság az tulajdonképpen alkotmány ellenes, nem?
Hát én nem vagyok jogász, de vehetjük így is. Ja.
Hát hogyha egyszerűsíteni kell a dolgokat...
De lehet, hogy az alkotmány ezt az amerikai alkotmány elféle értelmezésem, akkor biztos igen.
Hát ugye azt mondtad az előbb, hogy az alkotmány 14. kiegészítését úgy kell értelmezni, hogy a nőknek alkotmányos joga az
igen,
abortusz.
Igen, és ezt is hajtogatják most, igen.
Tehát, aki ezt vitatja, azt tulajdonképpen...
Arra azt mondják, hogy alkotmány ellenes. Pontosan, tehát igazad van, igen. Tehát, hogy jelenleg aki ellenzi az abortuszt, az arra rá lehet mondani, hogy alkotmány ellenes. Igen. Tehát nem tudom, hogy igazából ez úgy... mi lesz ennek a következménye.
Ez nagyon izgalmas, és ez azért...
De egyébként...
Hogyha belegondolsz, ez sokkal fontosabb kérdés, és az embereknek a mi hétköznapi életét sokkal jobban befolyásoló kérdés, mint az, hogy a transportolók milyen börtönbe meg vonulhatnak, meg milyen WC-jük legyen, meg milyen sportákba indulnak.
Abszolút,
nem?
Tehát nem tudom, hogy hány...
Itt sokkal nagyobb a tét, nem is?
De én 3 milliós számra emlékszem.
Nagyon fura világot élünk azért.
Nagyon fura világot élünk. Erről fogunk beszélgetni jövő héten is a fura világról. Addig is
addig is mindenkinek javasoljuk természetesen neokon.hu olvasását, és a következő Conquest adásban pedig várunk benneteket megint sok szeretettel. Köszönöm mindannyiatoknak, hogy itt voltatok ma is.